Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Család vasárnapján nyitotta meg Ternyák Csaba egri érsek a szentévet az Egri Főegyház megyében. Göncről érkezett az a monumentális zarándok kereszt, melynek bevonulásával vette kezdetét az ünnepi szentmise. A főpásztor szentbeszédében rámutatott, az evangélium egy húsvéti zarándoklatot idéz fel. Ma azonban Ferenc pápa egy másik zarándoklatra hív bennünket kérve, hogy minden egyházmegyében vigyék körbe Krisztus keresztjét a nagypénteki liturgiához hasonlóan. Ez a remény útjának indítása, a teljes szentév pedig a remény ideje fogalmazott. Az érsek elmondta, Ferenc pápa az évféli misén a Szent Péter bazilikában a Szent Kapu megnyitásakor az Úrral való találkozás örömének felfedezésére és megújulására buzdított. A székesegyházban felállított zarándok kereszt új életre inspirál, tudatosítva, jó nekünk Jézus vonzásában élni. A kereszt egész évben jelen lesz a székesegyház oltára mellett. Románia 2025. január 1-jét követően a Schengeni térség teljes jogú tagja. Ezzel megváltoznak a közös határszakasz átlépésére vonatkozó szabályok, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy január 1-től az átkelés az államhatáron a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető lesz a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. December 27-én megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat 2025. január 20-áig lehet beadni. Amennyiben egy szülő, illetve gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskola kezdésre, vagy indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az oktatási hivatalhoz nyújthatja be erre irányuló kérelmét. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, de szükség esetén az oktatási hivatoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság mérje fel. A szilveszteri tűzi játék biztonságos használatára hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hangsúlyozta, a tűzi játékokkal kapcsolatos tűzmegelőzés már a vásárlásnál kezdődik. Nem mindegy ugyanis, hogy hol szerezzük be ezeket az eszközöket. Ne vásároljunk tűzi játékot aluljáróban, piacon vagy csomagtartóból, mert az így beszerzett pirotechnikai termékek nem biztos, hogy tűzvédelmi szempontból megfelelőek. A szilveszteri tűzi játékokat december 28-a és 31-e között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusító helyeken. Mukics Dániel arra is kitért, hogy a szilveszteri tűzi játékokat december 31-én 18 órától másnap reggel 6 óráig szabad felhasználni. A szilveszter elsősorban a petárdák és a tűzi játék miatt kritikus időszak a kutyáknak. Az extrém hanghatások megzavarják nyugalmukat. Mit tehetünk, hogy az új év ne a kutyáink keresésével kezdődjön? Ellenőrizzük a csip adatokat, így ha elszökik, azonnal be lehet azonosítani az állatot. Győződjünk meg arról, hogy a bejárati ajtó és a kertkapu zárva van, hogy kutyánk ne tudjon elszökni. Vigyük le a kutyát sétálni még a tűzi játék kezdete előtt, hogy a legnagyobb zajokat már a lakás biztonságában tölthesse. A kint tartott kutyusokat engedjük be a lakásba, garázsba, ahol tompábbak a külső zajok. Egy kis szeretettel és odafigyeléssel szilveszter lehet stresszmentes a kutyáknak is, ha időben felkészülünk. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzmara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Kollégáim Tompos Péter és Kovács Krisztina. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik Múltunk pillérei történelmi műsorunk, melyben hazánk 19. századi karácsonyi szokásaiból csemegézünk a korabeli sajtóban megjelent cikkek alapján. Dr. Papp Józseffel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanárával, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban mezőkövesdi, nagykörűi, jászladányi és budapesti riportokat hallanak. Ajánlónkban Papp Bernadett, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke beszél.
Biztos vagyok benne, hogy a kultúra mindig is hidat képezett az emberek között, és szerintem ez sokkal többet kellene, és sokkal tudatosabban felelős embereknek szem előtt tartani, hogy igen, nagyon fontos az, hogy van-e mit ennünk, van-e lyuk a járdán esetleg, vagy van-e fűtés, tehát ezek nyilván mind szükségletek, de hogyha többet akarunk, és azért az emberi életmódnak a legfontosabb platformja mégiscsak a közösség, az együtt gondolkodás, az együttműködés, akkor erre szerintem az egyik legjobb módszer a kulturális dolgoknak a cseréje.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunk szól. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunkat hallhatják. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Mai adásunkban Szent József és a szűzanya alakjáról hallanak, majd szó lesz a karácsony titkáról és a Jézussal való örömteli találkozásról is. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink! Ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Harang csendül a városban, s egy angyal arra ébred, hogy eltévedt itt lenn a földön néhány piciny lélek. Siet, hogy hozzon melegséget, örömöt a népnek, hadd legyen mi továbbadni férnek s feleségnek. Karácsony van, s az beszélik, hogy a csodák léteznek, és a csodáknak adj a szívedben még egy kis helyet. Égnek a fények, festi fehérre az évnek gondjait. Nem tűnik már olyan rossznak, hogy olykor nem vagy itt. zöld el a fenyő úgy, ahogy még nem láttam soha. Azt hiszem, az élet többé nem lehet mostoha. Karácsony van, s azt beszélik, hogy a csodák léteznek, és a csodáknak hagy a szívedben még egy kis helyet. Égnek a fények, égnek, égnek az íg elé.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban hazánk 19. századi karácsonyi szokásaiból csemegézünk, a korabeli sajtóban megjelent cikkek alapján. Dr. Papp Józseffel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanárával Klész Beáta beszélget.
Amikor a múlt szokásaiban kutatunk, akkor talán nagyon sokan tudják azt, hogy az első karácsonyfát az 1800-as évek elején talán 20 körül állították, de nyilván ez később terjedt el. Az első adventi koszorút később 1860 körül alkották, de egyáltalán, hogyha a 19. század és természetesen magyar szokásokról beszélünk, melyek azok a dolgok, amelyeket talán még az internetről sem kutathatunk fel, ami talán mindenkinek első információként érkezik?
A magyar szokásokról beszélni a 19. század közepén, ugye ez egy nagyon összetett dolog, hiszen a korban, a Kárpát-medencében különböző néprajzi tájakon, különböző csoportok értek, már a magyarságon belül is, és a Kárpát-medence magában egyéb népcsoportokat is magába foglalt. És ugye ezeken belül is még azt lehet mondani, hogy teljesen más szokások voltak egy paraszti közösségen belül, mint egy városi polgári közösségen belül, tehát olyan egységes szokás kultúra, mint ami ma jellemző, hogy karácsonyfát állítanak szinte mindenhol, és adventi koszorú kerül szinte minden magyar asztalra adventi időszakában, nem volt tapasztalható. De legkorábbi időszakra, hogyha visszatekintünk, akkor a paraszti közösségekben nem volt szokásban értelemszerűen karácsony felállítása, de mindenki emlékezett a szentestére, és ezt általában szalmával tették meg, tehát a szobába, az asztal alá, vagy az abroszra szalmát helyeztek, és ezzel emlékeztek ugye a jászolra és a megszületett kisdedre. Az biztos, hogy a szenteste és a karácsony napja az a viszonylagos bőség jegyében telt el mindig, tehát hogy próbálták ezt a napot megszentelni az ételek segítségével is. Kenyeret, hogyha sütöttek, akkor arra a napra egészben sütötték meg, tehát mindig egész kenyeret kellett föltállalni, hogy egész évben legyen kenyér, és hogyha volt rá mód, akkor kaláccsal ünnepelték magát a Úr Jézusnak a születését. És emellett természetesen egyéb szokásokról is tudunk, hogy amelyek a jóslásokhoz kapcsolódtak, például hogy az ónöntés szinte mindenki számára ismert, de ahogy készültem erre a beszélgetésre, hogy találtam egy olyan jóslást, ami számára teljesen újdonság volt, hogy a felső magyarországi Minerva tudósított arról 1831-ben, hogy olyan szokás is dívott, hogy szenteste hagymát, vörös hagymát neveztek el, 12 vörös hagymát 12 hónapnak megfelelően, levágták a tetejüket, sót helyeztek rá, és azokat a másnapra azok a hagymák, amelyeken a só megnedvesedett, olyan hónapokat jelképeztek, amelyek nedvesek lesznek, amelyeket nem nedvesedett meg, amelyek olyan hónapokat, amelyek szárazság fog beköszönteni, tehát nyilván ez ilyen időjóslást jelentett. Máshol pedig ugye teljesen általános volt, hogy vagy szenteste, vagy karácsonynak a második napján gyerekek jártak körbe rigmusokat énekelve, és őket ugye kaláccsal kínálták meg a háziak. Egy erdélyi tudósítás szól arról, Szászföldről, az 1840-es évekből, hogy ott a szászoknál az volt a divat, hogy szenteste a gyerekek bent ültek a sötét szobában, vagy legalábbis egy gyertya van megvilágított szobában, csengettek, és akkor az ajtón bedobtak egy kosarat, amiben almák és diók voltak, erre nagyon örültek, és ezt többször is eljátszották, és ezt mondták, hogy megjött az angyal. Karácsonyfelt akkor ott nem állítottak a Szászvidéken, majd ugyanaz az este még barátok meglátogatták egymást, a gyerekeknek ajándékot vittek, és megszólaltak a harangok, és együtt mentek ugye a éjféli istentiszteletre.
Ez az legutóbb említett cikk, a Felső Magyarországi Minerva, hogyha már ilyen szépen megemlíti ezeket a szokásokat, arról is ír a cikk, hogy ezek mennyire voltak valósak, tehát hogy mennyire jött be az a jóslás, amit mondjuk a hagyma egy adott hónapra jósolt.
Nem. Ez a cikk konkrétan, tehát az 1831-ben ugye a népkörében szokásban volt babonaságokat gyűjtötte össze, tehát ugye ennek nem pozitív előjele volt, hanem úgy mutatja be, hogy milyen babonaságok vannak a népen belül. Ez a Felső Magyarországi Minerva, ez a lap Dezsőfi József által föntartott lap volt, ami a magyar nyelvújításnak az egyik első nagy lapjai közé tartozik. Egyébként ez az a Dezsőfi József, aki komoly vitába keveredett a Széchenyi István a hitel kapcsán. Sajnos arról nem tudunk, hogy hat ez a jóslás, de hát ki lehet próbálni, nagyon egyszerű, 12 hagymára van hozzá, csak szüksége az embernek.
Ha már a korabeli sajtóból csemegészünk, akkor milyen érdekességeket talált még?
Igazából ugye ma már ezt viszonylag egyszerűen meg lehet tenni, ugye 19. századi sajtótermékekben kutakodni, ugye vannak bizonyos adatbázisok, ahol szerencsére bedigitalizálják a korabeli sajtót, és nagyon-nagyon érdekes dolgokra tud az ember rábukkanni. Például, hogyha elővesszük a Hazai és Külföldi Tudósítások című lapot, milyen érdekes nevük volt annak idején a újságoknak, ugye egy 1839-es cikk, a december közepi cikk a címlapon hozza azt a történetet, hogy Pesten, vagy a kettős városban, Pesten és Budán, ugye mi történik ekkor, és hát bemutatják az ország népének, hogy igenis Pesten ekkor már a piacon a téli zord idő dacára ékes virágokkal felcifrázott zöld fenyő, tehát fenyő és ciprus gajakkal díszítik föl a főteret. És hát ugye itt árusok árulják portékáikat, és a cikk azt emeli ki, hogy Pest lakossága milyen nagy ájtatossággal, és ez itt most egy pozitív jelző, milyen nagy ájtatossággal vesz részt karácsonyi szertartásokon. Azt is leírják, hogy bármennyire is furcsa, az uracsok, ugye ekkor nem tekingetnek mise alatt a fiatalabb hölgyekre, és ez egy ilyen, el kell mondani a köznek, ugyanis ugye, ami a cikknek a fő mondani valója, csalattatik tehát azon vélekedés, ami állítja, hogy csak a köznép közt létezik valamennyire a religió, tehát a vallásosság. Ugye azt akarja bemutatni ez a cikk, hogy igazából a polgárság is egy vallásos állapotban van még akkor, mert bármilyen furcsa a világ, ugye már a 19. század közepén, az 1840-es években arról olvashatunk az újságban, hogy ma már itt a vallásosság az úgy visszaszorulóban van. Pedig, hogyha innen a 21. század elejéről visszatekintünk a 19. század közepére, talán másként szoktunk erre visszaemlékezni, tehát hogy így lehet. És akkor ugye mindamellett még ez a cikk egyébként arról is tudósít minket, hogy karácsony napján, tehát első napján, ugye délelőtt mindenki templomba megy Pesten, délután azonban ugye tartanak egy szép alkalmat, tehát délután tartanak egy szép alkalmat, ahol többek között Sodelné, neves dalnok, dalnő énekel, és ami az érdekes, hogy itt temérdek vigadozók között megjelenik Liszt Ferenc is. Ugye, akit a cikk Európa előtt annyira elhíresült zongora művésznek, nemzetünk nagy mesterének nevez, és hát arra lehet készülni, hogy a hazaérkezett Liszt Ferenc, tehát 1839-ben vagyunk, karácsony után majd koncertet fog adni, ugye, amelyről szintén értesítik a érdeklődő közönséget. Tehát ugye ez akkor egy fontos hír volt. Uh-huh. Liszt Ferenc hazánkba látogat, vagy hazaérkezett 1839 karácsonyán.
A beszélgetésre én említettem azt, hogy a karácsonyfa állítás a század elejére tehető inkább, de a tényleges elterjedés, amikor adatálható.
Erre a kérdésre nem lehet olyan egyszerűen válaszolni, hiszen azt meg tudjuk mondani, hogy mikor volt feltételezhetően az első magyarországi karácsonyfa állítás, hogy ezt az 1824-hez és Brunswick Teréziához szokták kötni. De hogy ez mikorra terjedt el Magyarországon, az megint egy... Tehát ahonnan nézzük, ugye az... Azt lehet mondani, hogy a polgárság, a városi polgárság körében talán a század közepére már általánosnak tekinthető ez, hiszen erre egyik bizonyíték talán az, hogy a Honderű 1846-ban egy lábjegyzetében, tehát egy karácsony éjszakáján című cikkhez közölt lábjegyzetében azt írja, hogy karácsonyfája, ezen eredetileg német szokás, ősi szokás, ma már mindenhol meghonosult ez, tehát a szerkesztő írja oda. Na most ugye ebből egyébként két dolog következik. Egy, magyarázni kell, hogy mi az a karácsonyfa. Van az olvasó közönségnek egy olyan része, aki számára nem evidens, hogy mi a karácsonyfa, és az olvasó közönségnek van egy olyan része, aki számára ez teljesen természetes, hogy karácsonyfát állítunk karácsonykor. A megoldás az gyakorlatilag az lehet, hogy a magyarországi alapvetően német polgárság, evangélikus polgárság körében divatozik ekkor a karácsonyfa állítás, És ugye, amit még el lehet mondani, hogy Bécsben ekkor már rendszeresen állítanak karácsonyfát. Tehát a hazai tudósítások, lapokban megjelenő hazai tudósítások a 30-as, 40-es években már tele vannak azzal, hogy Bécsben azt mondanánk adventi vásárt tartanak, Bécsben a városok utcáit ellepik a karácsonyfák, és ugye ez akkor még érdekesség számba megy. Na most maga a lakosság körében a karácsonyfa állítás, tehát a paraszti lakosság körében a karácsonyfa állítás az a század második felében inkább végén fog majd elterjedni. A szakirodalom azt szokta mondani, hogy nagyjából az első világháború lesz az, ami általánosan elterjeszti, egyébként egész Európában, tehát ugye akkor az egy ilyen szempontból is fontos dolog. De a néprajzi lexikonban viszont azt lehet olvasni, hogy a teljes magyar nyelvterületen csak a 20. század második felében válik teljesen általánossá a karácsonyfál. Igen, tehát ez 1960-as években, ez dominánsan a keleti területeket jelent. Maga a karácsonyfálítás, ugye, tehát egy olyan szokása, amikor tényleg nincsen olyan család, ahol nem állítanak karácsonyfát Magyarországon, vagy ha úgy tetszik, a magyar nyelvterületen, ez egy nagyon hosszú, ez egy 100 éves folyamat, még ez így végigmegy, hiszen ne felejtsük el azt, hogy különböző felekezetű a lakosság, tehát az evangélikusok, katolikusok, reformátusok másként viszonyulnak bizonyos szokásokhoz, sőt ugye még azt is lehet, sőt még ugye mellé kell rakni azt, hogy még csak a keresztény kultúrkörön belül mozgunk, ugye vannak zsidó vallású magyarok is, akik számára ugye a karácsonyfa egészen másként jelenik meg. Tehát ugye ez egy tényleg egy nagyon hosszú folyamat, de azt lehet mondani, hogy a 19. század közepétől már érzékelhető ez, és ugye korábban beszéltünk arról, hogy az 1850-es években például egy hölgy, egy Józsika Julianna nevű hölgy, aki Brüsszelben tartózkodik, jó 8 éve, 1859-ben ír haza egy olyan cikket a Nővilág című lapba, amelyben arról ír, hogy neki 1851-ben, amikor Brüsszelbe érkezett, az volt a furcsa, hogy ott senki nem hallott még a karácsonyfáról. Ő szeretett volna magának karácsonyfát vásárolni, ez nyilvánvalóan Brüsszel nem a német nyelvterület részét képezi, és nem lehetett, de 1859-ben már elterjedt a szokás, és Brüsszelben is lehet karácsonyfát vásárolni, és karácsonyi ajándékokat venni. Tehát, hogy ez elég hosszú folyamatként terjed el, ha úgy tetszik, a keresztény kultúrkörben. Thank you.
az, hogy az elterjedés például, hogy ki túlódik a vallási különbözőségen túl, a társadalmi osztályok különbözőségével is magyarázható.
Hát igen, alapvetően, hogyha belegondolunk, a szokások azok a nagy mértékben függnek a társadalmi hovatartozástól. Tehát azt lehet mondani, hogy míg egy polgári közösségben az új szokás az gyorsabban teret nyer, addig a parasztság sokkal inkább ragaszkodik a régi tradíciókhoz. És ugye hát, mint látjuk, bármennyire is tűnik réginek a karácsonyfa, azért előtte évszázadokat éltek le úgy emberek a keresztény közösségben, hogy nem állítottak karácsonyfát. Nyilvánvalóan emlékeztek a megváltó születésére, és ehhez egyfajta rituálé kapcsolódott, amiben része volt, ami valahogy kapcsolódott a jászolhoz maga szintjén, kapcsolódott a három király, vagy kapcsolódott ugye a három királyokhoz, a betlehemi királyokhoz, pásztorjátékokhoz. Ezek jelen voltak, csak a karácsonyfa volt az, ami ebből elkülönült. Hát ugye nagy valószínűséggel egyébként ezt tudjuk, hogy Luther lehetett az, ugye a német reformátor, aki először állított keresztény szempontból értelmezhető karácsonyfát, egy látomás hatására, és hosszú időn keresztül ez a német evangélikusok körében megjelenő szokás volt. Ugye, amíg ez átmegy a hétköznapok világába, egy paraszti közösségen belül, ugye az azért egy hosszú idő.
Adventi vásárokról már volt szó Bécsben is, na most egy korabeli adventi vásár, talán azt gondolnánk, hogy máshogy nézett ki, de lehet, hogy nem, mert tulajdonképpen adventi vásárba alapvetően az emberek ajándékért mennek.
Igen, tehát a karácsony és az ajándékozás szokása az úgy összekapcsolódik. Tehát ugye nyilvánvalóan ez abból következik, hogy betlehemi királyok, amikor Jézust meglátogatták, hogy akkor ajándékot vittek a kisdednek. Most ugye ebből következik, hogy az ajándékozás, mint szokás, elsősorban a gyerekeket érintette, és a szülők adták a gyerekeknek az ajándékot. Amikor feljegyzések vannak erről, akkor mindenre utaló feljegyzéseket találunk. És ugye hát ezek általában egyszerű családoknál egyszerűek voltak. Tehát egy dió, egy alma, ami egyébként ma azt mondjuk, hogy egyszerű dolog, de azért abban a korban, abban a bizonyos társadalmi csoportokban, nagy szegénységben azért az is sokat tudott jelenteni. Ugye jóval szegényebbek voltak az emberek, mint amit ma el tudunk képzelni. A másik dolog pedig az, hogy ahogy fokozódik bizonyos társadalmi csoportokban, mondjuk a polgárságnak a jólét, ugye úgy megjelenik az ajándékoknak a vásárlása, és szinte ezzel párhuzamosan jelenik meg az a negatív kontextus, amit így hozzá szoktunk általában kötni. Ugye megint idézzünk egy korai újsághírt, 1843-ban a Pesti Divatlapban jelent meg egy tárca, Pesti Posta címmel, amelyben a tárca írója következő szavakat írja le. Boltjárásnak vége hossza nincs, mintha Krisztus koporsóját látogatnák az emberek. És ez hasonlít is egymáshoz, írja a cikkíró, hiszen a karácsonyi ajándékot, tehát a Krisztus, vagy mint gyermekeink mondják, a Jézuska ajándékai teszik majd ki. És akkor itt leírja, hogy itt cukrászok, játékszerárusítók, porcelánkereskedők, mű- és könyvárusok, könyvkötők, ékszerészek, stb. Mind ponyváról árulják a különféle portékáikat, hiszen karácsonnyal gyakorlatilag ez kapcsolódik már össze. Ugye itt egy negatív felhanggal jelenik meg maga az ajándék, ugye túlzott ajándékozás. Ugye minthogyha az ünnep csak erről szólna, és megint mondom, ez 1843-ból olvasható. De egy karácsonyi ajándékokra is szoktak már ebben a korban is ajánlani bizonyos cikkeket, sőt azt is lehet mondani, hogy a hirdetésekből azt is tapasztalhatjuk, mint ma, hogy ahogy közeledik a karácsony, akkor megszaporodnak a bizonyos árukat reklámozó hirdetések. Erre egy érdekes példa lehet a Hölgyfutárban, 1857-ben megjelent hirdetés, ugye, amelyben azt olvashatjuk, hogy közeleg a karácsony, a családok ünnepe, tehát ugye ez megint egy olyan klisé, amit minthogyha ma szoktak volna emlegetni, tehát ugye 1857, az új év, a megemlékezések drága napja, ugye erre már kevésbé szoktunk úgy hétköznapokban gondolni, tehát a megemlékezés napja, tehát az előző évre való visszaemlékezés, mondjuk a hálaadásnak a napja, hogy amikor, mármint karácsonykor, a gyerekek szülőiktől karácsonyfákat, és idősebb ifjak olvasó könyveket kapnak, hogy örüljenek és okuljanak. Na most ugye erre apropóból szól a hirdetés, kicsit bonyolultabb szövegűek ekkor még a hirdetések, ajánlják, hogy Andersen világhírű meséjének a könyvét, vásárolják meg, melyet magyarra Szendrei Júlia, az ismert írónő fordított. Ugye hát Szendrei Júliáról van szó, az ismert Szendrei Júliáról, de hogy biztosan tudjuk, hogy kiről van szó, ugye leírja még a hirdetés, hogy a fordítás ugyanolyan gyöngét kéztől ered, mely irodalmunkat Petőfini naplójával ajándékozta meg. Tehát, hogy ha véletlenül valaki nem tudná, hogy ez a Szendrei Júlia Petőfini Szendrei Júlia, akkor a hirdetés erre is fölhívja a figyelmet, ugye, hiszen ezzel a névvel talán nagyobb sikerrel lehet eladni karácsonyra Andersennek a világhírű mesekönyvét, ugye, ami körül a körítés olyan nagy, hogy igazából csak az Andersen tűnik el belőle. Na, tehát ehhez hasonló kisebb-nagyobb hirdetéseket, érdekességeket a garmadával találunk a 19. század közepi sajtóban, ugye, amikor már azt lehet mondani, hogy polgárság körében az a divat, ami ma szinte általános, létezett. És nagyon érdekes például még az, hogy a karácsonyfát is ajándékba szokták a korban adni. Hogy a gyerekek kapnak karácsonyfákat, ugye Podmanicki Figyes naplójában maradt fönt az, hogy minden gyerek kapott egy saját kis karácsonyfát.
Ha már korabeli sajtóból idéztünk, csemegésztünk, akkor nem csak a sajtó, hanem az irodalom nyelvében hogyan jelenik meg?
Igen, hát általában azt szoktuk mondani, hogy az 1860-as évek közepétől már érzékelhető irodalmi témaként magának a karácsonynak, tehát maga a karácsonyfa, mint szimbólum, mert hát nyilvánvalóan a karácsonyról korábban is írtak, főleg ugye átértelemszerűen vallásos. A irodalomnak ez egy központi eleme, de itt az újdonság, ugye a 19. század közepén ez nyilvánvalóan egy ilyen a karácsonyfa, ugye azt teszi igazából, az lesz itt a nagy újdonság. És hát az 1840-es évek elején, 1843-ban találtam az első olyan irodalmi alkotást, amiben karácsonyfa jelenti a központi témát. Ezt Kerényi Frigyes nevű költő írta Vidor Emil álnéven. Kerényi 1822-ben született, Petőfinek abszolút a kortársa volt, hiszen nagyjából egyidősek is voltak egymással, és szinte ugyanakkor halt meg, csak éppen nem a csatatéren, hanem emigrációban az Egyesült Államok területén 1852-ben. Tehát ő is egy ilyen fiatal költő volt, de nyilvánvalóan kevésbé termékeny és kevésbé hát hatásos, mint Petőfi Sándor, de ő neki van egy 43-as verse, ami Karácsony estőjén címet viseli. És az a vers az alapvetően nem csak azért érdekes számunkra, mert mondjuk a karácsonyfa a központi motívum benne. A karácsonyfa szimbolizál egy gyermekkort, egy boldog gyermekkort, ahol az anyjával együtt volt még akkor a költő, és erre tekint vissza. Ugye, mint a boldog eltűnt régi karácsonyra. És ugye, hogyha erre a régi karácsonyra gondolunk, akkor ez akár Fekete Istvánnál, vagy Adinál, és több helyen ugye mindig egy visszatérő motívum. Tehát valószínűleg, hogy ezt a képet amióta karácsonyfával, meg karácsonyon foglalkozik a modern irodalom, használhatja, bár ehhez annyira nem értek, de itt ebben a versben, ebből a versből ezt tudom kiolvasni, tehát ez nagyon érdekes, tehát hogy az 1840-es évek első felében. Egyébként még egyszer Kerényi Frigyes nevű magyar író, a magyar költő, akiről szintén ugyanúgy nem tudunk, mint jó néhány társáról.
Kerényi Frigyes Karácsony estvéjén. Örömvirág volt a karácsony estve, hogyan leszették Tünde bársonyát, piros napoknak halvány unokája, a múltból olvad Jáci fényre ád. Oly tiszta volt a föld, oly jó az ég, oly boldog én, midőn gyermekvalék. Középen szent fa, tarkán ékesítve, és gazdagon, hogy meghajolt az ág. Miért is égett annyi mécs körüle, nem volt-e arcimon elég világ? Elég világ anyám könnyű szemén, ha eltekintett boldog gyermekén? És reggelenként nyúlva nyúlt a kéz, és volt a napnak bája alkonyig, de a mohón szakasztó kéz alatt a szent fa szépen elvirágozik. Suhant az év, s midőn alunni ment, a kedves szent fa újra megjelent. Azóta csendes gyermekéletemnek bűvös meséje régen megszakadt, jó angyalom a kis fenyő helyébe szent fául hozta ifjúságomat. Hogy eltekintsen újra gyermekén, anyám után hiába néztem én. Az új fa dús, az új fa oly sugáros, reménylevélt akarja ágait, kicsillogott a szerelem virága, túlföldi fényben tündökölt a hit. Miért hozta lelkemet zilálni szét a kétkedés csapongó veszélyét? Miért jó az élet a komoly valónak izmos kezével rázni ágait, hogy róla minden elszakadjon, mi földi szárnyon égbe vitt? És hogyha ennek kincse szerte hull, számomra többé szent fa nem virul.
És hogyha már történésszel beszélgetek, ne csak a sajtó korabeli írásaiból idézzünk, hanem ha 2018-ban járunk, akkor az 1848-49-es szabadságharc, mint egyfajta évforduló, és hát ugye az első világháború vége az 1918-as évszám, én azt gondolom, hogy mindenképpen említésre méltó, és talán még erről sem beszéltünk, hogy a két esemény szempontjából karácsonyi esemény, vagy karácsony környéki esemény, hát sajnos valószínűleg nem szép történt-e.
Igen, ugye alapvetően a két háborút sok minden megkülönbözteti egymástól, de ebből a szempontból is, karácsony szempontjából is több minden különbözteti meg egymástól. Ugye míg 1848-49-ben ugye ennek nem volt olyan különösen nagy hangsúlyos jelentősége, mármint a médiában, visszamaradt forrásokban nem szerepel központi elemként maga a karácsony, azon túl, hogy mint ahogy szokás volt korábban, ugye ezt folyamatosan ünnepelték. Ugye ennek talán az lehet az oka, hogy azért a 19. század háborúi azok általában a hétköznapok életét azt kevésbé érintették. Tehát ott átvonultak a hadseregek, megvívtak egy-két ütközetet, csatát, de ugye a lakosság 90%-ának az életét közvetlenül nem érintett. Nyilvánvalóan a faluban, ahol a csata volt. Igen, de két faluból arrébb már nagyjából az átvonulókat látták csupán. Az első világháború ezzel szemben szinte mindenkit érintett. Tehát komplett korosztályokat vittek ki társadalmi rendre és vagyonra való tekintet nélkül a frontra. És ugye ez egy hosszan elhúzódó háború volt. Tömegek érték meg a karácsonyt kint a fronton, és ugye ott ez a háborús karácsony az sokkal inkább központi jelen volt. Hogy mi történik még talán ez így fontosabb lehet. 1848-49-ből, tehát ilyen konkrét karácsonyi történetek nem maradtak fönt, de van egy karácsonyi esemény, ugye, ami nagyon fontos, és ami fönnmaradt, amit hozzá is kapcsoltak egyébként magához a karácsonyhoz. Ugye 1848. december 25-én foglalta vissza Bem Kolozsvárt. És ugye Kolozsvárra való bevonulás az egy nagyon lényeges pontja volt egyrészt magának a szabadságharcnak is, meg úgy annak a lelkületnek, ami 1848. december végén az országban uralkodott, ugyanis hát ez az időszak, amikor Windisgrécz seregei nyugatról gyakorlatilag még nem foglalták a Búvdát, de hát már nagyon megközelítették ezt, tehát megindult az osztrák támadás, a 28-án majd el fog esni Győr, 30-án ugye a Móli csata történik meg, tehát egy nagyon nehéz helyzetben visszavonul a magyar fősereg, hamarosan ki fogják küríteni Pestet, ugye hát ez még előre nem látszik igazából, de mindenféleképpen egy nehéz időszak, ugye amikor egy nagy győzelem híre, hogy Kolozsvár megmenekül. És hát ugye, hogyha összekapcsolódik a két időszak, tehát 1848 és 1918, már az 100 évvel ezelőtti esemény, akkor azt lehet mondani, hogy itt Kolozsvár esetében szomorú módon kapcsolódik össze, mert míg 1848. december 20-án Bem vonult be Kolozsvárra, addig 1918 karácsonyt megelőző napján, ja, tehát ez a 23-a, 24-e, a románok vonultak be Kolozsvárra, és végleg ugye elveszett ekkor Kolozsvár, és ezt a karácsonyt, tehát az 1918-as karácsonyt, 100 évvel ezelőtti karácsonyt a lapok a magyarság fekete karácsonyaként emlegették, ugye ahol fekete szó, az nem a mai köznapi értelemben használt nincs hó, hanem a boldog karácsonynak az ellentetje. Akkor nem a megváltó született, a fényel látszódik, hanem éppen a pusztulásnak a kezdete, hiszen 1918 decemberében vagyunk, és éppen hullik szét Magyarország, és Kolozsvár elfoglalása az egy nagyon fontos lelki pont volt, hiszen kincses Kolozsvár veszett el 100 évvel ezelőtt.
Dr. Papp Józseffel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanárával Klész Beáta beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.